Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, fennálló énekként énekeljük el a 165. dicséret első és harmadik verszakait. A 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk. Helyeteket elfoglalva énekeljük el a 228. dicséretet, a 228. dicséret mind a négy verszakát, amely így kezdődik, Jehova, csak néked éneklek.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai úrnapjára szóló kérdéseit és válaszait.
35. úrnapja. Mit akar Isten a második parancsolatban? Azt, hogy Isten semmiképpen ki ne ábrázoljuk, se más módon ne tiszteljük, csak úgy, amint igéjében megparancsolta. 97-es kérdés. Ezek szerint semmiképet nem szabad csinálni? Isten semmiképpen nem lehet, és nem szabad kiábrázolni. A teremtményeket ugyan lehet ábrázolni, de Isten megtiltja, hogy róluk akár teremtményimádat, akár Isten tisztelete céljából képet csináljunk, vagy tartsunk. 98. kérdés. Eszerint a templomi képeket még az írástudatlanok képeskönyveként se szabad megtűrni? Nem. Ne legyünk bölcsebbek Istennél, aki a dő keresztény népét nem néva bálványképekkel, hanem szent igéjének élő prédikálásával akarja tanítani.
Köszönjük szépen! A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg a mai leckét, ami a Márk evangéliumában, a 13. fejezetben, a 23-tól a 37. versszakokig így szól hozzánk. Márk evangéliuma, 13. fejezet, 23-tól a 37. versszakokig eképpen. Ti pedig vigyázzatok, íme előre megmondottam néktek mindent, de azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. A fügefáról vegyétek pedig a példát. Amikor ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, amíg meg nem lesznek mindezek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki semmit nem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván és szolgáit felhatalmaznán, kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura. Estejé, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Imádkozzunk testvéreim! Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük a mai reggelt, hogy a te áldott igéddel szentelhetjük meg a mai napot. Jézus Krisztus, hálatelt szívvel köszönjük neked a te megváltásodat, hogy emberré lettél értünk, hogy magadra vetted a mi bűneinket. Megvalljuk neked, nem vagyunk készek a te visszajöveteledre. Köszönjük, hogy a mi közönyünk és tagadásaink ellenére még tart a kegyelmi idő, a haladék. Az ébredésünkre adsz még időt. Szólíts meg minket, édesatyánk, szent lelked által. Csak a te lelked tud minket kiemelni abból az állapotból, amibe süllyedtünk. Figyelmeztess és ébresz minket. Pótold az ismerethiányt, ahol szükség van rá. Te tudod a legjobban, kinek mire van szüksége. Te mindent tudsz. Adj nekünk, édesatyánk, látást, hallást, hogy megérthessük a te szent szavad. Töltsd be a mi szíveinket, lelkeinket, szent lelked erejével. Könyörülj rajtunk. Ámen. Szeretett testvéreim, az igehirdetésre készülve énekeljük el a 469. dicséret első és második versszakait. Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, olvasható az előfelolvasott evangéliumi szakaszban, Márk evangéliuma 13. fejezetében, a 31-től a 33-ig tartó versszakokban eképpen. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. Szeretett testvéreim, ez a mai ige, amit a mai napra kaptunk, az előzményei Márk evangéliumának a 13. fejezete, az apokalipszis jeleneteit írja le. Mind a három a szinaptikusok is lejegyezték, de mi most Márk evangéliuma szerint megyünk. A Biblia olvasó kalauzunk vezetésével jutottunk el a mai igéig. Jézus egy fárasztó nap után felmegy az olajfák hegyére, és bizalmas tanítványaival, ahogy le van írva, a négy tanítványa, elkezdenek beszélgetni. Az utolsó beszélgetések egyike ez, hiszen ezután közvetlenül kezdődnek a pasió történetei. Az árulás, az utolsó vacsora, Jézus szenvedései és kereszthalála. A tanítványai kérdezik tőle, mikor jön el ez az idő, ezek a történetek. Ugyanis az előző verszakokban, amit a héten olvastunk, ahogy idáig eljutottunk, lejegyzi mind a három evangélium az apokalipszis történeteit. Milyen nyomorúságok és milyen szörnyűségek után jön vissza az emberfia. A tanítványai pedig kérdezik őt, hogy mikor és hogyan történnek ezek a dolgok. Jézus jelekről és jelzésekről kezd el beszélni. Az egyik legszebb ilyen jelzés a fügefa érése. Nagyon szép természeti kép, ahogy a téli dermedtség után leírja a fügefa érését, ahogy bimbóba rügyezik az ág. Palesztinában nincs tavasz, most már ugyan nálunk sincs, hanem a tél után egyenesen a nyár következik. Arról a napról kezd el beszélni a tanítványainak, miután kérik, hogy mindez mikor történik és hogy történik. Egy napról, egy konkrét napról van szó, ami úgy jön el, mint a többi. Mégis egészen más, mert minden megváltozik. Vannak ilyen napok az életünkben, a történelmünkben, amikor minden ugyanúgy kezdődik. Fel kell a nap, lemegy a hold, ragyognak a csillagok, de mégis minden megváltozik. De ezen a napon, ezen a bizonyos napon, amit Jézus jelez, a hold nem fénylik, a nap elsötétedik, a csillagok lehullanak, és ekkor jő el az emberfia. Mikor? Ezt senki sem tudja. Hiába próbálkoztunk különféle számításokkal, megfejtésekkel, matematikai megoldásokkal, a jelenések könyvének a magyarázataival, ezt nem lehet kiszámítani, nem is tudták. Ahogy írja az írás, egy egyedül Isten titka. Nem tudják sem az angyalok, még a fiú sem, tehát Jézus Krisztus sem. Kizárólag csak az Atya. Jézus azt mondja a 31. versszakban, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Ézsajás proféciában, az Ézsajás könyve 40. fejezetében így írta le Krisztus eljövetelét, és így jövendölte meg a profécia. Készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben. Majd így folytatta, megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Vagyis az emberi élet elmúlik, veszendő, de az Atya szava, az Úr szava örök. Jézust azért küldte a mi mennyei Atyánk ide a földre, hogy megváltson minket, hogy elvezessen minket az örök életre, hogy visszavezessen minket oda, ahonnan elszakadtunk. Az elszakadás, az Istentől való elszakadás már a Genezis első fejezetében olvasható. Az ősbűn, az Isten elől menekülő ember, és az embert mindenáron megmenteni, megváltani akaró Isten különös kapcsolata. Isten ezért küldte el Jézust, az ő egyszülött fiát értünk, aki csecsemőként, szegény gyermekként jött az emberi világba. Akinek nem jutott hely. Nem jutott hely, mert nem fogadták be. Az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be. Csak egy kis jászolban maradt neki hely. Jézus először úgy jött, mint megváltó, de másodszor úgy jön el, mint bíró, igaz bíró, aki majd ítél élőket és holtakat. Nagy hatalommal és dicsőséggel jön másodjára. Ahogy az apostoli hitvallásban is valljuk, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján ítélni élőket és holtakat. Ő a testélet ige, Isten szava. Az ő szava, igéje, ígérete örök, ami sohasem változik. Ellenben a mi emberi szavainkkal, a mi emberi ígéreteinkkel, a mi emberi eskünkrel az Úr szava soha nem változik, mert a mi emberi szavunk, ígéreteink különbözőek, mindig változnak, sok mindentől függnek. Függnek a hangulatunktól, különféle benyomásoktól, megváltozott élethelyzektől, nagyon sokszor megterhelve hazugságokkal, árulásokkal, valaki mond valamit, aztán egy-két év múlva éppen az ellenkezőjét állítja, vagy éppen letagadja azt, amit mondott. Ilyen az emberi szó. Bizonytalan és meggondolatlan. Felelőtlenség, átgondolatlanság miatt, vagy csak egyszerűen azért, mert két ember kapcsolata megváltozott, és szembe kerültek egymással. Így tehát az ígéretek is, az eskütételek is megváltoznak. Szomorúan tapasztaljuk, gondolom mindannyian, hogy még az házassági esküt se veszik sokan komolyan. Megállnak az úrasztala előtt, esküt tesznek, hogy jóban, rosszban, holtomiglan, aztán két év múlva elválnak. Sajnos sokan úgy is állnak a házasság elé. Ha nem sikerül, majd elválunk. És azt talán nem is gondolják át, hogy Isten előtt tették meg az esküt. Ezek nagyon szomorú dolgok. Nem véletlen, hogy Isten a 9. parancsolatban figyelmeztet minket, Ne tégy hamis tanúbizonyságot a te fele barátod ellen. Mert az Úr pontosan tudta és tudja, hogy milyenek vagyunk. Könnyen ígérgetünk, felelőtlenül, aztán minden megváltozik. De az Úr szava örök. Tegnap, ma és örökké mindig ugyanaz marad. Az ő igéje, az ő szava valóság. Hiszem, testvéreim, és nagyon sokszor gondolkozom ezen, hogy amit az ő igéjén keresztül jóvá hagy, aminek ő értelmet ad, az mindig maradandó. Maradandó, ha a feladataink végzésénél, mert ha az ő szavát és ítéletét kérjük, akkor az mindig működik a feladatainkban, a munkánkban és az emberi kapcsolatainkban is, a házasságban is. Ha két ember kapcsolata Isten igéjére épül, az elszakíthatatlan, és akkor jöhetnek próbák, nehézségek, megpróbáltatások és a legnehezebb helyzetek, az kiállja a szakító próbát. A mai igével kapcsolatban két kérdés merült fel bennem. Az egyik, mit jelent készen lenni, a másik pedig, hogy mikor jön el ez a nap. Mit jelent készen lenni? Ahogy az ige üzenetét halljuk, és olvastam, tehát Jézus második eljövetelét várjuk. Először jött, mint megváltó, másodszor úgy jön, mint bíró. Ahogy az ige mondja, üzeni nekünk, összetereli az övéit, és ítélkezik. Megítéli a hűségünket, vagy a hűtlenségünket. Ott majd nem lehet mellé beszélni, hogy én így akartam, de mégsem úgy sikerült. Példázatot is mondott erre az Úr Noé idejéből. Az Úr megbánta, hogy teremtette az embert, mert a bűn elsokasodott, erkölcstelenség, erőszak elhatalmasodott a földön, és eldöntötte, hogy elpusztítja az embert az özönvízzel. De volt egy ember, Noé, akit ismerünk a Szentírásból. Ő az Úr embere volt. Igazi, istenfélő, igaz hitű ember. És ő kegyelmet talált az Úrnál. Neki elmondta, hogy mi a terve, és felkészítette Noét a túlélésre. Elmondta neki, hogy mikor következik be a döntése, és hogy építsen bárkát, ahova el tudnak menekülni a családjával és a hozzátartozóival együtt. Pontosan elmondta, hogy milyen legyen ez a bárka, milyen fából készüljön, és a tökéletesen megadta a méreteit is. Persze Noét kigúnyolták. Azt körülötte levő emberek élték továbbra is világukat. Sivatagba bárkát építeni, kigúnyolták, kinevették. Jelek akkor is voltak, komoly jelek, de nem figyeltek rá, és teljesen váratlanul tört rájuk az özönvíz. Figyelmeztető jelek, testvéreim, most is vannak. Mindannyian érezzük és látjuk is, hogy az utolsó időket éljük. Érezhetjük és láthatjuk az utolsó idők jeleit. Természeti csapásokat. Évről évre kihalnak állatfajok. Ugyanakkor szubtrópusi bogarakat találunk. Tornádók a mi kis hazánkban. Olyan természeti jelenségekkel találkozunk, amivel korábban még soha. A drága nap, az éltető nap éget, és már nem úgy melegít, és bőrrákot okoz, veszélyessé vált, mert nem véd minket az ózonréteg. Aztán nap mint nap hallunk pusztító földrengésekről, árvizekről, áradásokról és oldhatatlan tüzekről. A vegyszerekkel tönkretettük és elpusztítottuk a termőtalajt. Veszélyben vannak a méhek, akik beporozzák a gyümölcseinket. A kapzsiság, a haszon és a kényelmünk miatt kizsákmányoltuk a földet, amit az Úr ránk bízott, hogy gondozzuk. De ez sem úgy történt. Az ember Isten elletni lázadása odáig fajult, hogy most már bele akar szólni Isten teremtés rendjébe. Nem számít, hogy Isten férfivá vagy nővé teremt valakit, hanem majd ő eldönti, hogy mi akar lenni, férfi vagy nő. És nem beszéltünk még a keresztény üldözésekről, a nemzetek keveredéséről. Bábeli zűrzavar van az egész világon. Mindez az ősbűnnel kezdődött, a meneküléssel, Isten elől, Isten uralma alól. Azt gondolom, ez az emberi élet legnagyobb konfliktusa, hogy ki az, aki eldönthet helyettem valamit. Ki az, akinek engedelmeskedni akarok, és akinek engedelmeskedni fogok. Ki az, akinek a szavát meghallgatom. Azt gondolják, most már mindent lehet. Mindenki az lesz, ami akar, és mindenki azt tehet, amit akar. Gondolják. De nem így lesz, mert az Úr időben beleszól az eltorzult kép más tévejgéseibe. Nekünk, keresztényeknek, akik Isten gyermekeinek valljuk magunkat, és keresztényeknek valljuk magunkat, egyértelmű és világos, hogy az ő törvényei szerint éljünk, és az ő egyszülött fia a testélet ige vezetése, tanításai szerint. Várva Isten országának eljövetelét, át kell gondolnunk három dolgot. Mire használjuk az életünket, milyen értékrendet követünk, és kinek a vezetését fogadjuk el. Pál apostol azt írja az első tesszalonikai levelében, az 5. fejezetben, ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé, ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Vagyis ébernek lenni azt jelenti, világosságban járni, Jézus Krisztus világosságában, aki azt mondta, ti vagytok a világ világossága. Jézussal napi kapcsolatban lenni, hozzá imádkozni, őt kell kérni, őt hívni és őt várni. Gondoljuk csak meg, mi lenne, ha ma este megjelenne a Facebookon az a hír, hogy holnap jön el az ítélet napja, hogy Jézus holnap visszajön. Lenne nagy felfordulás. Gyorsan elkezdenénk szeretni azt, akit eddig nem tudtunk. Gyorsan megbocsátanánk annak, akinek eddig egyáltalán nem tudtunk. Igyekeznénk jó cselekedeteket tenni és jó szolgálatokat, megbékíteni az összes haragosunkat és szőnyeg alá söpörni, amit nem lehet. Szóval lenne nagy felfordulás, de gondoljunk csak bele, milyen jó lenne, ha ilyen krisztusi várakozásban tudnánk tölteni az életünket, ha ezt a krisztusi várakozást a mindennapjainkban meg tudnánk élni, hogy bármelyik pillanatban, bármelyik nap el kell számolni a mi gazdánknak. Láttam egy filmet, ahol a főszereplő, mondjuk úgy, hogy elég nehéz természetű ember volt. A gyerekeivel sem tartotta a kapcsolatot. Parancsokat osztogatott mindenkinek reggeltől estig. És elég elviselhetetlen módon viselkedett mindenkivel. Szóval nem volt egy közkedvelt ember. Aztán készült valami nagy feladatra, egy nagy utazásra, és elment egy rutinvizsgálatra. A diagnózis meglepetésszerű volt. Azt mondta neki az orvos, 3 hónapja van vissza. Először átkozódott, nem akarta elhinni. Aztán elkezdett derengeni valami a gyerekkorából. Emlékezett még arra, hogy valamikor kisgyerekként templomba járt a nagyszüleivel, vagy a szüleivel, és megtörtén, akkor már alázattal elment a templomba. És ott a templomban, ahogy kapcsolatba lépett az Úrral, teljesen átváltozott. És ez alatt a maradék 3 hónap alatt akarta rendbehozni mindent, amit eltékozolt egész életében. Sok mindent sikerült rendbehoznia, de nagyon sok minden természetesen mégsem úgy alakult. Testvéreim, azt gondolom, eltékozoltunk mi is sok mindent, de még nem késő, mert tart a kegyelmi idő. De az nagyon nagy baj, ha nézünk és nem látunk, ha hallunk és nem értünk. Tévedés, ha csak a végítélet előjeleit nézzük, és nem látjuk azt, aki mögötte van. Sok mindenről lehet tudni, hogy hová vezet. A kábítószerről is tudja mindenki, hogy hová vezet. Hogy tönkreteszi az embert, és hogy tulajdonképpen a vége, a végállomás, a halál. Ennek ellenére mégis, akiknek fontos, mindent megtesznek azért, hogy beszerezzék. A hitetlenség következményeit is pontosan tudja mindenki. Elég ismerős. Mégsem hisznek, hanem elfordulnak, hátat fordítnak Istennek. Az Isten nélküli élet, az Isten rendjének az elutasítása pedig oda vezetett, ahol most tartunk, amilyen körülöttünk a világ. Mint a világosság fiainak, arra a kérdésre, mire használjuk az életünket, csak egyetlen válasz lehet. Isten dicsőségére tenni a dolgainkat, küldetésünket, feladatainkat. Isten dicsőségére nevelni a gyermekeinket, unokáinkat, az utánunk jövő nemzedéket. És értékrendünk nem lehet más, mint az Úr által teremtett rend, az ő parancsolatait követve a vezetés. A vezetés pedig a mi megtartó Urunké, aki értünk jött, és azt mondta, nem mehettek az Atyához, csak is én általam. A testélet ige, aki igéjén, tanításain és példázatain keresztül próbálja megértetni velünk, amit sokszor nem akarunk, vagy nem értünk. De ha így élünk, akkor már itt a földön részesei lehetünk Isten életének, mert azzal, hogy Jézus Krisztus azt mondta, ti vagytok a világ világossága, amit magára vonatkoztatott, azt is jelenti, hogy megosztotta velünk Isten világosságát, azokkal, akik az övéi, akik elfogadták őt, akik elfogadják az ő vezetését az életükben, akik valljuk mindannyian, hogy Jézus Krisztus Úr, és továbbadni mindazt, amit tőle kaptunk, amit tőle tanultunk. A békességet, a megbocsátást, a szeretetet, a türelmet és az alázatot. És a másik kérdés, amit feltettem magamban, a másik kérdés, mikor jön el, mikor fognak mindezek megtörténni? Ahogy már szó volt róla, erre nagyon sokan megpróbáltak választ adni, de ezek a számítások mindig sikertelenek voltak. Nem is lehetnek másképp, hiszen az írás világosan leszögezi, arról a napról pedig senki sem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az Atya. Teljes homály fedi. Ez a Teremtő Isten döntése, hogy mikor mondja ki, elég. Jézus akkor érkezik, amikor a legkevésbé várjuk, hiszen a beszélgetés végén egy példázattal fejezte be a magyarázatát, a beszélgetést a tanítványaival. A gazda útra kell, és házát hátrahagyva mindenkinek megszabja a maga dolgát, az ajtónálónak is, hogy vigyázzon a házra, mert senki nem tudhatja, hogy mikor jön vissza a gazda. Este, éjfélkor vagy reggel. Váratlanul, meglepetésszerűen jön Jézus, és mindent újjáteremt, de nem a mi óránkhoz igazítja a jövetelét. Bíróként jön, de szabadítóként is, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. Ahogy a fügefa érését mutatja, így figyeljünk mi is Jézus jeleire, a jelekre, nem jóslatokra és számításokra kell figyelnünk, hanem Jézus Krisztus jeleire, az Úr jeleire. És amikor ezek meglesznek, tudjátok, hogy közel van az ajtó előtt. Testvéreim, milyen megnyugtató ígéret ez mindannyiunknak, hogy amikor a legnagyobb lesz a baj, a félelem, a rettegés, ő akkor is ott lesz, egészen a közelünkben. Közelebb lesz hozzánk, mint máskor. Ahogy ígérte, veletek leszek minden napon, a világ végezetéig. És mi a mi dolgunk addig? Addig a reményteli várakozás. Várni azt tud, akinek reménysége is van. Hiszen mindannyian látjuk, tudjuk, hogy nem jól mennek a dolgok, hogy veszélyes útra lépett az emberiség. Látjuk, de nem tudunk mit tenni. De mégis tudunk reménnyel várakozni, tudva azt, hogy van egy felettünk levő hatalmas teremtő erő, a teremtő Isten, aki az utolsó pillanatban, amikor ő tudja, hogy mikor, belép és helyre teszi ezt a világot. Újjáteremti az ő akarata szerint. És nem is lehetünk másképpen, nem is fordulhatunk másképpen a mi atyánk felé, csak reménységgel, alázattal és engedelmességgel. De testvéreim, nekünk, az övéinek nem csak a külső veszedelmekkel kell szembenéznünk, hanem a belsővel is. Mert az a veszedelem, az alvó állapot, amiben mi most vagyunk, és amiben az egyház is került, és amiben az egész kereszténységünk is került. Mert Jézus, ha visszajön, számon fogja kérni tőlünk a kiüresedett templomokat. Számon fogja kérni tőlünk a mi elkényelmesedett kereszténységünket, hogy hogy élünk, hogy éljük meg a hitünket, hogy éljük meg a szeretetünket, hogy éljük meg a megbocsátást. Nekünk, elhívottaknak sokkal nagyobb a felelősségünk a világiakkal szemben. Világ világossága, hogy világítottunk, mit adtunk tovább, mit adtunk tovább abból, amit kaptunk, hogy sáfárkodtunk a ránk bízott értékekkel és kincsekkel. Többet bízott ránk, ezért többet kér számon tőlünk. Ébredjünk hát az álmainkból, ébredjünk a bűneinkből. Kedves testvérek, a világtörténelem két nagy események között zajlik az életünk. Az első bő 2000 évvel ezelőtt történt, Jézus első eljövetelekor. A második előttünk van, a visszajövetel. Vegyük nagyon komolyan Jézus szavait, figyelmeztetését. Használjuk ki az időt, ami még hátra van. Isten ügye ránk van bízva. Krisztus sáfárai vagyunk, tagjai egy testnek, amelynek ő a feje. És mindenkinek feladatot adott. Van, akinek kisebbet, van, akinek nagyobbat. Mindenkinek a tehetsége, a lehetősége szerint. De ezzel el kell számolnunk. Az Urat várjuk, és aki nem veszi ki a részét Isten országa eljövetelének az előkészítésében, az kimarad belőle. A 35. vers így fejezi be ezt a fejezetet. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura. Estei, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Figyeljünk! Vigyázzunk! Imádkozzunk, testvéreim! Fogadjuk meg a mi tanítómesterünk figyelmeztetését. Legyünk éberek, és a világosság útjain járjunk, hogy meg tudjunk állni a visszatérő gazda előtt, aki talán majd így köszönt minket. Kevesen voltál hű, többre bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Amen. Szeretett testvéreim, válaszoljunk az igére az előbb elkezdett dicséret 4. és 5. verszakaival. A 469. dicséret 4. és 5. verszakaival. Csendesedjünk el, és vigyük szívünk kéréseit az Úr elé. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, mennyei édesatyánk, légy áldott a te üzenetedért, a te figyelmeztetésedért. Köszönjük neked ezt a mai igét, hogy ébredjünk álmainkból, ébredjünk fel, és használjuk ki azt az időt, ami még előttünk van, amit adsz nekünk. Urunk, mi mindannyian a te szolgáid vagyunk. Kérünk téged, mutasd meg nekünk, kit, milyen szolgálattal bíztál meg. Segíts minket, hogy hű szolgáid lehessünk, és ébren várjuk a te visszajöveteledet. Köszönjük a te figyelmeztetésed, világos üzeneted, légy áldott a tanításodért, hogy megértsük, mit vársz tőlünk. Segíts minket, édesatyánk, abban, hogy neked tetsző életet élhessünk, és erre egymást is figyelmeztessük. Eléd hozzuk emberi kapcsolatainkat. Taníts meg minket az őszinte bűnbocsánatra és egymás szeretetére. Erősíts a hitünket. Édesatyánk, a te kezedben van a formáló erő. Nálad tudjuk, hogy semmi sem lehetetlen. Tédd minket a te országod építőivé. Édesatyám, új tanév kezdődik a héten. Áld meg, kérünk, a kezdődő tanévet. A te áldásoddal induljanak a diákok, gyermekeink és a tanítóik. Adj a tanítóknak bölcsességet és erőt az egész évi feladatokhoz. És eléd hozzuk gyülekezeti életünket is, mindenkit, akik itt vannak közöttünk, és azokat, akik nem lehetnek itt. Édesatyánk, légy segítségül a betegeinknek. Te adj nekik reményt és vigasztalást, és add nekünk, mindannyiunknak a várakozás reménységét. Köszönjük a bátorítást, hogy te a legszörnyűbb időben sem hagysz magunkra, nem hagysz minket árván, hanem összeterelsz, és magadhoz veszel minket. Mélyítsd el a veled való kapcsolatunkat. Eléd hozom, édesatyánk, országunk, egyházunk vezetőit, mindenkit, akinek hatalmat adtál. Eléd hozom kereszténységünk helyzetét. Tudjuk, hogy hűtlenek voltunk, hogy sokat hibáztunk, hogy elkényelmesedtünk. Édesatyánk, te mindent tudsz. Tudod, hogy mi történik ebben a világban. Könyörülj rajtunk. Irgalmas szeretetedet ne vedd el tőlünk. Hallgass meg minket a te szent fiad érdeméért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Előttök behozom az adakozást, tudva, hogy a jószívű adakozót megáldja az Úr. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A nagytiszteletű úr és családja nincs itthon, most nincsenek a körünkbe, ma este érkeznek haza. Örömmel hirdetem, hogy, és amit meg is tudtam az Isten tisztelet előtt, hogy kedden 18 órakor kóruspróba lesz a gyülekezeti teremben, és hogy milyen sokan egybegyűltek az új kóruspróbákra, így legyen. És még sokan, akik úgy érzik, hogy a hétnek egy estéjén szívesen énekelnek az Úrnak, és tanulnak énekeket, hogy azok jöjjenek el ezekre az alkalmakra, ami mindig kedden van, este 6 órakor. Kedden, szintén kedden, este 19 óra 15 perckor zoomos bibliaóra lesz, amit a nagy tiszteletű úr vezet. Szerdán 10 órakor bibliaóra van a gyülekezeti teremben, vasárnap 10 órakor Isten tisztelet lesz, és kezdődik újra a gyermekisten tisztelet, ahogy az új tanév is elkezdődik. Szeptember 9-én csütörtökön a Holland-Magyar Kapcsolatok kiállítás megnyitója lesz Békásmegyeren a közösségi házban, és most segítséget kérek, hogy hány órakor, mert azt nem tudom, nem írta ide nekem a nagy tisztelet úr. 6? Este 6. Tehát akkor 18 órakor. Tehát ez a kiállítás megnyitó Békásmegyeren, a közösségi házban 18 órakor lesz. Ami előttünk áll, azt is szeretném hirdetni, a konfirmáció szeptember 12-én lesz, nekem 3 unokám fog konfirmálni, úgyhogy a szívemen hordom és imádkozom az alkalomért, ha nem lenne 3 unokám, természetesen akkor is, és a gyülekezeti kirándulást is szeretném hirdetni, ami 18-án lesz, ha a Jóisten megáld minket, és megtart minket. Nádasladányba megyünk, és a szüreti fesztivált is hirdetném, ami szeptember 25-én lesz, tehát nagyjából ezek ennek a hónapnak a tervei, alkalmai, tehát szeptember 25-én lesz, ez szombati nap, ahogy szoktuk, szüreti és almás pite fesztivál. A záró énekünket énekeljük, a 397. dicséretet, Ó Sion ébredj!
Thank you.
kérjük az áldást. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő áldó tekintetét tireátok, és adjon nektek békességet. Amen.